Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Remember me to one lives there, for one she was a true love of mine. Tell her to make me a Cambridge shirt, parsley, sage, rosemary and thyme, without any seam or needlework, for one she was a true love of mine.
Thank you. 2025. június 14-én érkeztünk el a Hangtörténetek 128. epizódjához. Helyett ez alkalommal angol reneszánsz muzsikával nyitottunk meg, a miértekről és a hogyan továbbról pedig zenei szerkesztőnket, dr. Szabó Attilát kérdezzük. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz! Valóban angol reneszánsz Shakespeare korabeli zenével kezdtünk, 4 rövid darabot hallottunk, és hát külön örömünkre szolgál az, hogy végre hallottunk egy olyan amerikait, aki tisztességesen énekel angolul, tehát jelzik az amerikai akcentus, ami meg kell mondjam, hogy nekem egyáltalán nem tetszik. Se a nyugati partvidéki, se a keleti partvidéki sem a kettő között levő. Én Faithnek az angoljai kulturált kiejtést tartom, hát mert persze ott is rengeteg mindenféle dialektus van. Londonban, ha az ember kicsit bogarászik, hát annyiféle angolt hall, hogy nem is hiszi el, hogy ugyanazon nyelvet beszélőkkel találkozik. Na tehát ez a kiművelt, ez tényleg a Shakespeare-i angol, amit hallottunk, ettől a különben igen szép basszustól, ez is ritkaság, hogy valakinek ilyen szép basszus hangja legyen, mint Joel Fredricksennek, aki tehát amerikai származású, de egy ideje, tudomásom szerint 2003 óta Münchenben él, és ott alapított zenekarával, a müncheni Phoenix együttessel több lemezt is adott ki, szép reneszánsz és korabarokk zenét. Egyik lemezükről hallottuk tehát ezeket a Shakespeare korabeli reneszánsz dalokat, ugyanakkor ő lantos is, tehát ő pengette a lantot is ebben a rövid darabokban. Következő zenénk egy kicsit későbbi zene, barokk zenét fogunk hallgatni, Johann David Heinichentől. A nagy Johann Sebastian Bachnak volt kortársa, 2 évvel volt idősebb, mint ő. Ő is szászországi volt, és hát érdekes módon több helyiségben is, meg több szinten is kereszteződik a pályafutások és az életük Bachal. Hát mindenek előtt ugye a köteni, Anhalt köteni fejedelmi udvarnak volt zenésze az édesapja, tehát ő is ott is megfordult, Heinichen, akkor Lipcsében is megfordult, ugyanis az édesapja a Tamás templomhoz rendelt iskolának volt tanára, hát eleinte tanítványa, majd tanára. Ő is ott tanult, Heinichen, az ifjabb. Nem kizárt, hogy ők ismerhették is egymást. Tény az, hogy egy ilyen velencei útja során megismerkedett harmadik Ágost lengyel, hát akkoriban még herceggel, második Ágostnak a fiával, aki meghívta őt a drezdai udvarba. Most a Drezdában abban az időben már virágzott a zene, és egyáltalán a kultúra. Köszönhetően második Ágost, akit inkább úgy ismernek, mint Erős Ágost, második Ágostnak köszönhetően, Erős Ágostnak köszönhetően, aki egyúttal aztán lengyel király is volt, meg litván nagy fejedelem, hogy ugye ez a korban volt. Tudni kell, hogy a német-római császárság, ezt már többször is említettük műsorunkban, ebben az időben nagyjából 2000 kisebb-nagyobb hát hercegségre, őrgrófságra, választó fejedelem, tehát fejedelemségre, tehát grófságra volt tagolva. A nagy német egyesítés az végül is csak ugye 19. században jöhetett létre. Nem volt ebben páratlan a nagy európai hatalmak között Németország, mert Olaszország is hasonló bajban szenvedett. Tény, hogy a drezdai választó fejedelemség volt az egyik legjelentősebb, sőt, többen zenei tekintetben a Német-Római Császárság legjelentősebb központja. Más tekintetben is hát jelentős volt, mondjuk az építészetet, ugyancsak pártfogolta Erős Ágost. És itt most nem lehet, hogy ne is jön eszünkbe a magától adódó párhuzam, ugyanis Erős Ágostnak a neve mindközönségesen abból származik, hogy egy igen erős ember volt. Állítólag becstelenül erős volt. A fizikai ereje az mérhetetlen nagy volt. És hát amellett a természete is nagy volt. Állítólag ugye a felesége mellett, akitől ez az egyetlen gyereke, a harmadik Ágost származik, amellett neki még megszámlálhatatlan sok szeretője volt, meg gyermeke, a jó oldalágról. Na tehát a párhuzamról beszéltem, gyakorlatilag két év választja el, akár csak Heinrichent Johann Sebastian Bachtól, a nagy orosz cártól, Nagy Pétertől, aki hát azért Nagy Péter elsősorban, mert egy hatalmas termető ember volt, és róla is azt tudta mindenki, hogy akár merre megjelent hajógyárakban, dokkokban olyan erős gyerek, aki vele kimerjen állni, nem került. Rettenetes testi ereje volt neki is. És azt kell mondjuk, hogy amellett, hogy Szentpétervár létrehozója, amellett tényleg ő hozta létre az akkoriban modern országnak számító, modern nagyhatalomnak számító Oroszországot. Ő egy csodálatos uralkodója volt Oroszországnak, csak ugyan azt a hatalmas kultúrát, ami aztán utána sok nemzedéken keresztül még ilyen irodalomban, zenében, építészetben, neféle tudományokban, ne feledjük el a nagy orosz tudósokat, gyarapodott, az mind tulajdonképpen Nagy Péternek köszönhető. Íme tehát ez volna a párhuzam Erős Ágost és Nagy Péter között, akik kortárs uralkodók voltak. Azok lehettek a korok. Elnézem ezt a mai silány felhozatalt. Hát itt a mai jelentősebb politikusok tulajdonképpen csak a szeleburdiságukkal és a kiszámíthatatlanságukkal vonatok egymással párhuzamba vagy versenyezhetnek. Tehát Heinrichent fogunk hallani, egy Concerto a Quattro-t, tehát egy négy hangszerre írt versenyművet G-durban, oboára, fagottra, cellóra és cembalóra, két tételt, az Andantét és a Vivácsét fogjuk hallani az Epoca Barocca együttestől, véleményem szerint igen szép, kellemes, nyugodt barokk zene. Johann David Heinrich. Heinrichen után pedig Carl Philipp Emanuel Bachtól fogunk hallani négy rövid zongora darabot. Hát meg kell mondjam, hogy ugyan már többször beszéltünk Carl Philipp Emanuel Bachról, mégis egy pár szót újból elmondanék róla. Ő volt a nagy Bach második gyereke, de véleményem szerint a legtehetségesebb volt az összes Bach fiú közül. Valószínűleg, hogy többi testvérétől eltérően csak zongorához, pontosabban klavikorthoz, meg csembalóhoz, meg orgonához értett igazán, többi hangszert valahogy nem tudta megismerni, hatalmas életművet hagyott is hátra a billentyűs hangszerekre, és ugyanakkor jogot is végzett, tudva levő, hogy az öreg Bach úgy gondolta, hogy számtalan gyerekének ugye valahogy úgy tudna jobb sorsot biztosítani, hogyha jogot is végeznek, ne kerüljenek olyan megalázó helyzetekbe, mint ő annak idején sokszor került, fiatalabb korában, de hát bizony később is. Így hát Carl Philipp Emanuel Bach jogász is volt, de sok más zenész kolléga ott a 18. században ugyanezt az utat járta be. És itt most eszünkbe jut, hogy itt Bachról így beszéltünk, hogy hát megalázó helyzetekbe került. Eszünkbe jutott itt a szegény flótás kifejezés, A flótás ugye az fuvolást jelentett abban az időben, flottám, flautó, ez ugye lenne a fuvola. A szegény flótás az a zenész volt, aki vagy hamisan játszott, vagy tehetségtelen volt, minden esetre nem tudta kivívni a hallgatósága tetszését, az főleg a középkorban, a középkor vége fele, és hát az akkori szokásnak megfelelően mindenféle zsebtolvajokkal és festett erkölcsű nőszemélyekkel és hasonló ilyen közutálatnak kitett pellengére állított egyénekkel együtt a város főterére kellett kiálljon, ahol is a kezébe egy ilyen kezét így le bilincselték egy ilyen flótának, vagyis hát furójához hasonlító hangszerrel. Na most, miután ezt a vas szerkezetet ugye mind a 10 ujjával kellett fogja, és egy idő után az elzsibbadt, emiatt hát úgy játszott ezen a hosszúkás vas dolgon, mint fuvolán játszott volna, persze, hogy a városi közönség nagy derültségére. Innen a szerencsétlen flótás kifejezés. Ezt korunkban is gyakran lehet hallani, nem csak zenészekre, hanem általában jobb sorsra érdemes emberekre használva ezt a kifejezést. A gyönyörű, én szerintem nagyszerű előadású darabokat Anna Maria Margovinától fogjuk hallani, egy horvát zongorista és fortepiano játékos. Hallgassuk tehát Heinichen egy koncertóját, valamint Carl Philipp Emanuel Bach fortepianóra írt 4 rövid darabját. Thank you.
Baroggyöngy szemeket hallgattunk, Heinrichen után Carl Philipp Emanuel Bach szerzeményei szóltak, és Csima Rózával folytatjuk.
Igen, ő már későbbi kor gyermeke. Ő már a klasszicizmusnak gyermeke. Ugye hozzá kell tegyük, még Carl Philipp Emanuel Bach jelentősége, egyik legnagyobb jelentősége a zenetörténetben az, hogy őt tartják mondjuk a klasszicizmus megalkotójának. Persze ez nem ilyen egyszerű, mert igen sokan részt vettek ebben a folyamatban. Mondtuk már többször is, hogy ezek szétválaszthatatlanok, ezek a szálok, tehát szálak. Nem lehet ezt így egyértelműen állítani, de hogy vitathatatlan nagy szerepe volt a klasszikus zene létrehozásában, az kétségtelen Carl Philipp Emanuel Bachnak. Hallhattuk ezekben a fortepiano darabokban is a klasszikus higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott levegőt. Ezt jelentette sok tekintetben a klasszicizmus. Csima Róza, ő mindenek előtt operaszerzőként vonult be a zenetörténelemben. Fiatalabb korában komoly operát, operaszériát írt, de aztán mivel hogy rájött arra, hogy sokkal nagyobb kellette van az opera buffának, a vígoperának, aztán ennél fogva hát az opera termés, ami 60-valahány operából áll, az inkább ilyen vígopera. Igen, jó darabokat írt, sok tekintetben Mozartéhoz mérhető minőségű operákat írt. Ezúttal viszont hangszerezenét fogunk tőle hallani, egy olyan fortepiano versenyt, amit az 1970-es években találtak meg egy oxfordi könyvtárban, és hát ezt a darabot fogja egy recitativo allegro moderato andante darabot fog nekünk előadni Andrea Cohen fortepianon, akit a L'arte dell'arco kísér Federico Guglielmo jeles hegedűs és karmester vezényletével. Majd őt követően Franz Danzig-tól fogjuk hallani egy véleményem szerint nagyon szép mélyhegedű, vagyis brácsa és cselló kettősét G-mollban. Ez a két hangszer, ez nagyszerűen páros. Hát általában ugye ezt a párosítást vonós négyesekben szoktuk hallani, így külön, viszonylag ritka, de nagyon szépen szól. Posvanec Évát és Balázs Mátét fogjuk hallani, előadni a brácsa Gordonka kettőst Franz Danzig-tól. Thank you.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Thank you.
Domenico Cimarosa és Franz Danci muzsikájával érkeztünk el mai utolsó blokkunkig, ami a szokásosnál hosszabbra sikerült, és ismét lesz benne egy vers is.
Igen, még mindig maradunk a klasszikánál. Egy osztrák születésű szerzővel folytatjuk, Ignác József Pleyel, így mondanánk osztrákosan, és Ignác Pleyel lett aztán, miután Franciaországban letelepedett viszonylag fiatalon, és ott vált aztán igazán sikeres emberi. Pleyel annak idején még Haydntól tanult Kismartonban, megfordult több német városban, meg osztrák városban, többek között természetesen Bécsben is, de áttelepedett Franciaországba, ahol zenekiadót hozott létre, többek között ő adta ki először együttesen Haydn összes vonós négyesét, és akkor belebonyolódott a zongora tanulmányozásába, ugye a zongora akkoriban indult el, kezdett el fejlődni, tehát kiválni a fortépiánóból, úgy hangzásilag, mind technikailag, és hát ő volt az egyik, ő lett a fiával együtt az egyik legmesteribb újítója ennek az új hangszernek, számos találmány és újítás köthető a nevükhez, mai napig ismertes a Pleyel-féle zongora, úgyhogy zongoragyáros is lett, igen ügyes ember lehetett, hogy zenész léthíre, ugye, hát vállalkozóként és ilyen technikai újítónak is nagyszerűen bevált. Tőle hallunk egy szimfóniatételt, a D-moll szimfóniájának az első tételét, ilyen kellemes klasszikus zene, sok tekintetben emlékeztet Haydnra és Mozartra. A londoni Mozart Players-t Matthias Bamert vezényli. Ezt követően pedig hallani fogunk egy spanyol, eredeti spanyol buleriaszt, ez egy flamenco féleség. Hát én azt kell mondjam, hogy lényegében leírhatatlan ez a zene, majd pár perc múlva megtetszenek érteni, hogy miért mondottam ezt. Ebben annyi indulat és szenvedély és erő van ebben a spanyol, tulajdonképpen cigány népzenében, amit szavakkal nem nagyon lehet illetni. Éppen ezért megpróbáltam verssel bevezetést nyújtani nagyjából ebbe a flamenco műfajba. A vers pedig Federico García Lorca Malagueña című verse, ami Jékeli Zoltán fordításában fogunk hallani Ila Ildikó eladásában. A vers hangulata, sötétsége, talányossága csodálatosan illusztrálja a zenét, ami majd követni fogja. Federico García Lorca, ő maga is spanyol cigány volt, gitános, minden idők egyik legnagyobb költője volt. Érdemes Lorca verseket olvasni. Csodálatos költő volt. Hallgassuk tehát Pleyel szimfóniájának első tételét, majd Antonio Rey egy buleriászát.
Ezzel kívánok önöknek további kellemes estét, a jövő héten újabb epizóddal várjuk önöket itt a Hangtörténetekben, a viszonthallásra.
Thank you.
Federico García Lorca, Malaguena. Jékely Zoltán fordítása. A halál be és kijár a kocsma ajtón. Fekete lovak járnak, rajtuk fekete árnyak, sötét, mélységes útján a gitárnak. Sónak illata száll, s nőstényi vérnek, nyugtalan nárdusáról a tengeri szélnek. A halál be és kijár. A halál a korcsma ajtón.
Damon beso de cuida, de eso casi que te quede, con ganas de haber besado. Damon beso de cuida, de eso casi que te quede, con ganas de haber besado.
Thank you.